No, odáig értünk a anyagunkban, hogy a folyadék nyomás definíciója gépek áramlástani folyamatai című anyagrészben már megjelent a táblán. Tehát folyadék nyomás akár gáz, P, dF per dA alakba írható, valamilyen kis dA felületegységre ható, arra merülegesen működő erő, hát fajlagos erőérték ez a nyomás. Mértékegységét láttuk. Na, innen lehet egy lépéssel tovább mennünk, tudnélik, egy folyadéktérben, egyenlőre nyugvó folyadéktérben nézzük a dolgokat. Lehetséges, hogy a kívülről rávitt nyomás olyan nagy értékű, hogy a folyadék súlyából származó nyomás változás, tudjuk, hogy ugye egy tartályba a mélységgel változik a nyomás, de ha a felszínre óriási nyomást, 60 megapaszkál mondjak valamit, 6, akkor az a nyomásváltozás, ami a súlyból származik, elhanyagolható. Tehát egy olyan egyszerűsített modell azért előtérbe kerül, amit úgy mondunk, hogy súlytalan folyadék. Arról van tehát szó még egyszer, hogy a súlyerőből származó nyomásváltozás elhanyagolhatóan kicsi, nem lényeges. Na, ebben az esetben a folyadék nyomás a folyadék által elfoglalt teljes térben állandónak tekinthető. Állandó, mondjuk így. Egy kísérletet említek, ami erről úgy nagyjából megbizonyosítana bennünket. Ez a Heron-féle labda, ami a következő kísérletet jelenteni. Veszünk egy csövet, és itt le van zárva egy gömbszerű térrel. Rendben van. Ide belehelyezünk egy dugattyút, végét kivezetjük. Folyadéktér kitölti. Adok rá egy erőhatást itt. Érezzük, hogy a dugattyú nyomás alá helyezi a zárt tér részben elhelyezkedő folyadékot. Elég nagy a nyomás, akkor a súlyerőből származó hatások elhanyagolhatók. Na most, hogyha ilyen feltételek mellett kis furatok lennének itt körbe, akkor mit tapasztalnánk? Amennyiben a nyomás állandó értékű, vagy legalábbis közelítőleg azonos nagyságú, az egyes kis furatokon radiálisan kispriccelne a folyadék, de a távolság, ameddig eljut, nagyjából azonos lenne. Hát ugye egy kicsit idealizált a dolog, amit most felrajzolok, hiszen a helyzet az, hogy a súlyerő most már erre a kispriccelő részre azért hatni fog, és tudjuk, hogy itten aztán valahogy majd ugye irányt váltva megy végbe az áramlás, de legalábbis itt egy részen körülbelül azonos távolságra spriccelnének ki. Azt mutatja, hogy a folyadék nyomás ebbe a labdába, ebbe a Heron-féle labdába, hát állandónak lehető. Itt van egy P nyomás. Na kérném, ha ezzel megvagyunk, akkor a következő az, hogy a súlyos folyadék most már hogyan alakul benne a nyomás egyensúlyi állapotban. Tehát egyensúlya. Egy picit erre már a valamelyik első előadáson, bevezető előadáson már rátekintettünk a mélység függvényében való alakulását kell nézni. Tehát vegyünk egy tartályt. Nyugvó folyadékkal töltve, felül nyitott. Tehát így néz neki. Itt vehetem így körülbelül, és akkor alátámasztuk. Lenne benne egy folyadék tükör, itt látszódna, eddig van töltve. Na mostan valamilyen mélységbe, mondjuk van itt egy Z-mélység, akkor fölveszek egy kis folyadék hengert, a tengelye legyen függőleges. Itt van egy delta Z távolság, hát vízszintesen persze, kicsit javítjuk. Így. Van egy ρ sűrűsége ennek a folyadéknak, és most akkor nézni kéne, hogy az egyensúly esetén mit lehet mondani. Hát itten, ha az ember fölvenne egy egyes pontot, meg egy kettes pontot, akkor az ott uralkodó nyomásból számítható egy erőhatás. Itt pedig szintén a felületre merőlegesen F2-es erő vektorával. Most a kis hengerbe zárt folyadék résznek van súlya, tehát a súlyerő itt működne Fg. A kis henger egyensúlya statikai alapon, ugye? F1 plusz F2 plusz Fg egyenlő 0 vektor, az erők egyensúlyban vannak. Na mostan még azt el lehet itten mondani, hogyha az ember fölvenne egy egységvektort itten E irányba, akkor most vektoriálisan hogy néz neki a dolog? F1 felírása. Azt mondhatnám, hogy itt van egy P, egy nyomás, és van itt egy, mondjuk A, delta A felület, amelyikre a erő hat, akkor P egyszer delta A-szor E1. Ez rendben van. Na mostan jönne az F2. F2 erő ellentett értelmű, tehát neki az előjeles nagysága, ha most skalárisan kiszámítom, úgy fog kinézni, hogy mínusz P2-ször delta A, E. És hozzájönne a súlyerő. Hát a súlyerő az hogy számítható? Lenne ez a kis felület, megszoroznám a magassággal, delta A-szor delta Z, meg lenne a térfogat. Térfogatot megszorzom a közeg sűrűséggel, itt meg volt adva, ugye? Akkor meg lenne a tömege. M-szer G nehézségi gyorsulással meg lenne a egyensúly. Na most hát vektori egyenlőség helyett skalárra térhetünk. Azt mondhatom, hogy P egyszer. Hát a delta A itt nem kell, mert mindegyikben szerepel. P1 minusz P2 plusz rószor G-szer delta Z az egyenlő skalár nulla. Rószor G-szer delta Z egyenlő skalár nulla. Na mostan a nyomás növekmény merre felé? valami gyönyörű delta p értékű. És akkor úgy néz neki, hogy P2-P1. Átvittem volna a másik oldalra, igaz? És egyenlő rószor gészer delta z. Erről fölismerem, hogy delta p. Delta p per delta z. Rószor g. Na, mit javaslunk? Delta z tart 0 határátmenetet. Azt kapom, hogy dp per dz egyenlő rószor g. Hát itt van egy függvény egyenlet, ennek ismeretlene a pz függvény. Így. Hát kérném, mindkét oldalt integrálnám z szerint. Mit kapok? Itt kapnám azt, hogy pz, mert pont a deriváltat kellett integrálni, egyenlő lenne rószor gészer z plusz egy c. Tehát integrálva, ugye integrálni annyit tesz, mint keresni egy függvényt, amelyet ha deriválok, az ismeretlen függvényt kapom. Hát ennek az integrálja, amivel ez maga a derivált a pz. Konstanst integrálom, akkor konstansnál egyel magasabb hatványú vagy fokszámú függvény, az lineáris lesz. És egy tetszőleges konstans. Úgyhogy tulajdonképpen a feladat meg van oldva, egy megoldás sereget kaptam, végtelen megoldás sereg, ahogy eddig többször már kaptuk, a C tetszőleges. Be kell állítani a helyes értéket, ami bennünket a fizikai feladat megoldásához vezet. Itt folytathatjuk. A kezdeti érték mi lehet most? Aha, kicsit lejjebb hozom, hogy valamit még fölírhassak ide, hiszen itt környezeti nyomás van, P0 a felszínen. A z egyenlő 0 helyen P0 egyenlő P0 környezeti nyomás. Na akkor ennek érvényesítésével azt mondhatom, hogy pi nulla helyen egyenlő p null egyenlő rószor g-szer nulla plusz c. Mit kapok ebből? Az egyértelműen meghatározott c az p nulla. Az egyértelmű megoldás, ami megadja a mélység függvényében nekünk a nyomásváltozást. Pz egyenlő P0 plusz rószor gészer z. Hát ezt szokták a hidrostatika alaptételének nevezni, annak a legegyszerűbb formája, most messzebb nem is megyünk. Mélységgel lineárisan változik a folyadéknyomás, tehát ha most azt nézném, hogy itt van egy z, és itt lenne egy p koordináta rendszerem, itt fölvehetném rá a p nullát, és ez az az ábra, amire utaltam az előadás elején, fél év elején, ottan a extenzív és intenzív jellemzőknek a kérdéskörében már előjött, hogy itt van egy inhomogén nyomásmező, ugye? A súly most számít, és lineárisan változik, mélységgel egyre növekszik. Kérdés, hogy ez a szög, amit itt megnézek, ez az alfa, tangens alfa mivel egyenlő? Na de hát, ha ránézek ennek az egyenletére, itt az abszolút tag, és a rószor g lesz az iránytangens z irányba, tehát egyenlő rószor g. Látjuk, hogy anyagjellemzőtől függ. Ha az a folyadék víz, akkor egy ilyen viszonylag, hát nem erősen növekvő, ha higanyból csinálnánk, akkor nagyon gyorsan változna, igen, mélységgel a nyomás egyre nagyobb. Tehát az iránytangens a róval arányosan változik. Na, hát kérném szépen, valamit akkor láttunk ezzel. Ide ráírom, hogy ez a hidrosztatika alaptétele. Na, most akkor egy alkalmazást. Hidrosztatikus emelő. Még inkább visszamegyünk erre a súlytalan folyadék esetére, mint alkalmazási példa vehető. Következő dolgot tudom mutatni. Itt lenne egy ilyen rendszer. Úgy néz neki, mint egy közlekedő edény így első pillanatra. Egy kicsit másról van szó. Ide beteszünk egy dugattyút. Ide is beteszünk egyet. És akkor ez pedig majd valamilyen tehernek az emelésére alkalmas lesz, miközben az a itt látható részt folyadék tölti ki. Na kérném szépen, itt fogok működtetni egy erőt, F. Ez át fogja vinni a folyadékra a hatását. Kialakul a folyadéknyomás, és szépen a másik oldalon emelésre használhatom. Itt legyen egy A keresztmetszeti felület, itt legyen egy nagy A. Itt ki fog alakulni egy P folyadéknyomás ebbe a térben. Amíg itt alkalmazom az F erőt, mondjuk legyen itten egy F, talán egyessel célszerű ezt. Hát legyen egyes, F1 és F2, F1-es. Akkor a folyadék nyomást fel tudnám írni, hogy ami itt kialakult, persze surlódástól eltekintve, lenne F1 per A. Arra a felületre fogom működtetni. Másik oldalon pedig, ami itt emelni akar nekem, itt lesz egy F2 erő. F2 erőt meg fel tudom írni, mint a P-szer nagy A értéket. Az pedig nem lesz más, mint F1 per kis A szor nagy A. Tehát ha azt kérdezem, hogy az F2 hogy adódik, akkor látom, hogy A per A F1 arányszámként jelentkezik, és tulajdonképpen nyugodtan mondhatnám ezt itt egy erőtöbszöröző K mennyiségnek. F2 szemben láthatóan nagyobb, mint F1, hiszen a felületek arányát már eleve szemléltettem. Tehát egy kisebb erővel lehet megemelni nagyobb terhet. Természetszerűen az energetikai rész mutatná, hogy itt valamilyen ugye S1 elmozdulás az nagyobb lenne, mint amennyit itt majd az emeléskor S2-vel el tudok érni, mert azért a munkavégzésnek energetikailag, hát itt egyensúlyba kell lenni. Jó, hát nem viszem tovább, ez rendben van, és akkor átmehetünk a következő kérdéskörre, nevezetesen a gyúvó folyadék energiatartalmával és munkaképességével foglalkozunk. Hát itt talán megkezdem a dolgot. Nyugvó folyadék energiatartalma és munkaképessége. Eleve kicsit furcsa így a megfogás tartalma és munkaképessége. Jó. Milyen energiatartalomról lehet beszélni nyugvó folyadéknál? Ugye a helyzeti energia az, amit itt a folyadék tömeghez kötve mi számítani tudnánk. Milyen további munkaképesség adódik? Természetesen a helyzeti energiából származik munkaképesség, de van egy másik dolog, ami viszont hát nem köthető a adott folyadékelem tömegéhez. A környezetből adódó nyomás fog egy munkaképességet jelenteni minden folyadékelemre. Tehát lesz egy helyzeti energia, folyadék tömeg hordozza, tömeghez kötött, ugye emlékszünk rá, Reimser Gésselt H, mint alap összefüggés, középiskolából jön, itt is majd látjuk mindjárt, és a második pedig a folyadék elemre ható nyomás. Nyomás miatti átvett munkaképesség. Ez egy adott folyadék résszel kapcsolatban megfogalmazható, látjuk mindjárt. Munkaképesség, tehát így. Tehát ezt lehet mondani, hogy minden energia munkaképesség, de nem minden munkaképesség energia abban az értelemben, hogy a tömegelemhez kötött lenne. Na nézzük akkor. Tartályt veszek. Nyugvó folyadékkal töltve. Így. Itt lesz a tartály. Így. Hát, alá támasztjuk. Lehet folyadék tükör. Pró sűrűség. Rendben van. Na most valamilyen mélységbe majd az embernek nézni kell egy bizonyos vékony folyadék réteget, hogy mi a helyzet. Hát fölvennék itten így, legyen az alaptól számított H magasságba, és akkor ennek nézném a helyzeti energia értékét, ami hát egy kis delta vevé alakban írható föl. Helyzeti energiája ugye az egy része az összhelyzeti energiának, ami itt a teljes folyadéktérben van. Először rétegenként vehetjük, aztán összegezni lehetne. Delta vv egyenlő. Hát, ha van neki delta m tömege, akkor azt mondanám, hogy delta m-szer g, és megszoroznám a H magassággal. Így. Ez egy jól meghatározott energia mennyiség, és a delta M-et viszont fölírhatom úgy, hogy hogy néz ki? Rószor A-szor valami delta Z. Tehát rószor, A-szor, delta Z-szer, G-szer H. Ez rendben van, itt van egy A felület akkor, amelyel néz. Na most ezt súlyegységre vonatkoztatjuk, méghozzá fajlagos értéket szeretnénk nyerni. Megnézzük, hogy mennyi a súlya ennek a folyadék rétegnek. Az, mondjuk legyen delta G. lenne rószor gészer a térfogat, tehát ászor, delta z. Akkor most a helyzeti energiát a súly egységére vonatkoztatjuk. Elosztjuk. Hát kapunk egy fajlagos helyzeti energiát. Súlyegységre esik. Lehetne mondani, egy kis dupla V lesz az érték, és akkor azt kapom, hogy ez a kis V, ez nem más, mint a delta VV helyzeti energia tartalom, elosztó a súlyon. Ám mostan egy érdekes eredmény jön, és egy fontos következtetés, és hosszú ideig fogják használni egész mérnöki praxisokba, ami itt most kibukik. Azt mondja a dolog, hogy beírom, hogy mi az, ami itt van. Rószor, ászor, delta z-szer, g-szer h. Rószor, ászor, rószor, g-szer, ászor, delta z. Egy kis kommutativitást itten kihasználtam. Nézzük, hogy mi az eredmény. Rót le lehet húzni, át lehet húzni, g-t le lehet húzni, delta z-t le lehet húzni. Kérném szépen, itt az a fontos dolog, amire utaltam. Elejét, végét nézzük. Azt kapjuk, hogy a h magasságban elhelyezkedő egységnyi, 1 newton súlyú folyadéknak a helyzeti energiája, ez a fajlagos érték, pontosan megegyezik avval a magasságértékkel számértékre nézve. Most hogy a csodába? Hát itt ez egy energetikai jellemző és magasság? Bizonyán, mert newton méter lenne a helyzeti energia, igaz? És elosztanám súlyjal. Newton méter per newton. Mértékegységre is kijön, hogy ez bizony úgynevezett energia magasságként értelmezhető. Tehát azt kaptam, hogy a VV egyenlő H. Ez fontos. A súlyegység helyzeti energiája megegyezik abból a magassággal, alapszintől számítom, valamilyen alapszintől persze. Hát kérem szépen, ez fontos lesz, menjünk tovább. Tulajdonképpen az első energiafajta meg lenne. A második, hát ez volt a helyzeti energia. Vizsgálata. Most jöhetnék egy másodikkal, a munkaképesség, ami a nyomásból származik. Átvett munkaképesség. Hát most azt kéne nézni, hogy a folyadék nyomásból milyen munkát lehet nyerni. Következő. Öt. Folytatom. Ha vennék egy tartályt most megint, körülbelül ugyanakkorát, mint az előbb. Itt venném csak. Ide készítek neki egy kivezetést. Ha most itten föltöltöttem folyadékkal, akkor mit várnánk, ugye kilövelne a csövön. Na de hát valamit teszek oda. Egy kis dugattyúval lezárom. Na most, ha ez surlódásmentes ez a fal, akkor az ujjammal itt tartani kell állandóan, igaz? Ne különben kilökné, mint a hordó is kilöki néha a dugóját, igaz? Oldalt. Ha most kicsit engedném, mi történne? Tovább lépne, elmozdítaná a dugattyút. Ugye surlódás most nincs egy pillanatra, helyes? Belépne egy folyadék tömeg abba a részbe, amennyivel arrébb mozdult a dugattyú. Tehát lesz egy ilyen állapot. Így. Itt adok neki egy delta x elmozdulást, itt van P0 nyomás, és itt a mélységben vagyok, hát egy Z mélységet vehetek. Tudom, hogy mennyi a nyomás itten tulajdonképpen. Kívül van P0, itt pedig ezen a szinten a nyomás hogy néz ki? Hát ha itt lett volna a P0, és itt felrajzolom a nyomáseloszlást, amit itt a hidrosztatika alaptételi alapján meghatároztunk az előbb, akkor ezen a ponton itt lenne mennyi P0 plusz ρ/G szer Z, ha ez az egész egy ρ-sűrűségű közeg. Na mostan akkor azt mondhatom, hogy lehetővé tettünk egy delta x elmozdulást, tehát történjen a delta x elmozdulás, itt a vázolt módon visszintesen. Mennyi a munkavégzés? Delta L munkavégzés. Itt kell legyen egy kis valami A keresztmetszeti felület, és akkor nézném, hogy milyen erő hat a dugattyúra. Ugye kívülről P0 nyomás, belülről P0 plusz ρ/G szer Z. A két P0 egymást közömbösíti. Azt mondhatnám, hogy a munkavégzés úgy fog kinézni, hogy ρ/G szer Z, ez lenne a nyomás, megszorzódik az A felülettől, és kapok egy munkaértéket, hiszen ez tulajdonképpen egy erő. Ez itt egy erőérték most. Nyomásszor felület ez erő. Azt megnézzük, hogy mennyi lenne az a folyadék tömeg, ami viszont a munkát most végezte. Ide behatolt valamilyen folyadék tömeg. Sőt, folyadék súly. Delta G mennyi lesz? Veszem a A-szor delta X-et, ezzel meghatároztam a térfogatát, igaz? A súlya, először a tömegét számolom, és megszorzom G-vel. Rendben van. Akkor most eljátszhatjuk azt, hogy nézem azt a munkát, amit az itt elhelyezkedő egységi súlyú folyadék végez a nyomás tér jelenléte miatt. Azt mondom, hogy hát talán így a delta L munkát, a delta L munkát a munkát végző folyadék súlyával osztjuk. Súlyával elosztjuk, ugye ez egy, szokták mondani, hogy normálás történik, fajlagosítás történik, egységnyi súlyra vonatkoztatjuk. Egy kis L. Ugye? Munka. Fajlagos súlyegységre számított mértékegységét már látjuk, hogy hoppá, ez is newtonméter per newton lesz. Tehát egyfajta magasságként lehet értelmezni majd. Rószor G-szer Z-szer A delta X. A kerjedést próbáljuk egy kicsit vitustánccal ellensúlyozni. Jó? Ja, na kérném szépen. A delta X-szer ρ/G, tehát csak ügyesen kell. Így van. Látjuk, hogy a egyszerűsítés után ρ-t lehúzom, G-t lehúzom, delta X-et lehúzom, át is lehúzom. Na, micsoda jó vicces a dolog. És marad az C. Erre jól emlékeznek majd, tehát a fajlagos, kívülről átvett munka, kis L egyenlő Z-vel. A Z mélységben elhelyezkedő, egységnyi súlyú folyadék átvett munkaképessége. Nyomásból származó. Hát ha nézem, hogy az L mértékegysége micsoda, nem lenne más, mint Newton méter per Newton egyenlő méter. Tehát van itt egy ilyen jellemzőnk. Jó. Összegezve a következőt tudom mondani. Valamely tetszőleges mélységben elhelyezkedő egységnyi súlyú mennyi lenne, ugye egy newton. Folyadék összmunkaképessége. Hogy néz ki? Azt mondhatnám, hogy lenne ez a vevé plusz L. Mivel egyenlő? Levéről láttuk, hogy H, és erről pedig, hogy Z. Na és akkor most jön egy fontos dolog. Tulajdonképpen itt van nekünk egy nagy H, teljes folyadék tükörmagasság, és itt van tulajdonképpen hozzátartozóan a kis H. Nagy H. Egy fontos tételt kell leolvasnunk ebből. Állandó. Nagy H. Bármely mélységben ugyanannyi a rendelkezésre álló munkaképesség. Miért? Valahol van egy egységnyi súlyhoz tartozó helyzeti energia, H magasságra az alapsíktól, viszont a felszintről számított mélységben pedig van L külső átvett anyomástér miatti munkaképesség, kettő összege meg muszáj, hogy állandó legyen. Hát egy diagramban ezt meg tudjuk mutatni, hogy hogy néz neki. Veszek egy 45 fokos egyenest ide. Na és akkor szépen ide föltenném a... Itt van nekem a tartályom. Ez itt 45 fokos, most azonos léptékbe veszem. Csak azt mondhatnám, hogyha folyadék tükör valahol elhelyezkedett, mondjuk itt. Ez itt a nagy H érték. Azt mondtuk, hogy Z mélységben vagyunk, és és H magassággal. Kis H+Z mindig kiadja a nagy H értéket, ugye? Talán ide is írhatom mellé, még ez nagy H. És akkor bárhol vagyok, egy ilyen mélységbe például, akkor azt látom, hogy összetevődik az összmunkaképesség, de miből? Van egy helyzeti energia, a magassággal arányos, és mivel a mélységben vagyok, minél mélyebben, annál nagyobb lesz a ránehezedő nyomás, nyomásból származó munkaképesség. Tehát ebből a két szekcióból rakhatom össze, és hát nyilvánvaló a kettőnek az összege ezen a tengelyen, ideírhatom az összmunkaképesség. Képesség. Ugye? Összmunkaképesség itt volt a nulla. Akkor meghúzhatnám a metszékeket. Egyre kisebb az a rész, ami a nyomásból származik, ha fölfelé megyek, és egyre növekszik az a rész, ami a nyomásból származik, ha lefelé megyek. És ugyanígy a helyzeti energiából, fajlagos értékből származó munkavégző képesség, az meg növekszik a magassággal. Hát kérném, ez egy fontos diagram, amennyiben nem sokára áttérünk az áramló folyadékra, és ott fogunk egy harmadik összetevőt is találni még. A áramlásból mi következik? Kell legyen a mozgó tömegnek kinetikus energiája is. Itt nyugalomban van a folyadéktér, tehát csak ezekkel a munkaképesség összetevőkkel kell dolgoznunk. Minden esetre egy szép egyensúly alakul. Na, hát, ami még ide hiányzik, nézzék, itt egy ró van neki, és a ábrába, ha ide betennénk, ezt gyakorlásként. Ugye, mikor tanulnak, nem ám úgy kell tanulni, nem tudom, hogy csinálták, de valami nem stimmel. Itt az EH-kat nézegetem, hanem mellette le is kell írni, le kell rajzolni. Nem tudom, mondtam-e, hogy egy idegen nyelvi szó megtanulása, mondtam. 13 ismétlést kíván átlagba. Van, amikor már egy is elég, ha érdeklődéssel nézem, van, amikor 50-szer kell. Hát most ne nyelvtanulásra gondoljunk, hanem műszaki mérnökök szeretnénk lenni, van érdeklődés. Reméljük, hogy 3-4-5 ismétlés, de rajzal együtt, mert hozzátartozik az a dolog is. Tehát ilyen formában nézhetnénk megint, hogy itt volt P0, igaz, és akkor itt szépen növekedne a nyomás elosztás, ez hozzátartozik. Hidrosztatika alaptétele, rávetíthetem, hogy PZ egyenlő P0 plusz rószor gészer Z, ezt nagyon jól tanulják meg. Ez. Jó, hát az szünet. Na kérném szépen, akkor a következő kis témakör nyugvó folyadék és szilárd test egyensúlya. Szépen az első dolog az, hogy egy folyadék teret, ha tekintünk, abban a gondolatban elkülöníthetünk egy térfogatot, és mivel egyensúlyban van a rendszer, el kell mondani, hogy ezen gondolatban elkülönített térfogatra ható felületi erők nyomásból származik rá minden egyes felületelemre. Erőhatás, ezeknek az eredője meg kell, hogy egyezzen a térfogatba zárt folyadék súlyerejével. Hát ez itt a következőképpen mutatható be. Ez Archimedész törvénye. És ha vennék egy tartályt itt, itt lenne ez a bizonyos folyadéktér, L fogom majd mindjárt határolni gondolatban, hát legyen egy gömb alakú. Körrel jelentkezik. Na most akkor egyensúlyban van, igaz, mert csak gondolatban vettem fel ezt a gömböt, semmiféle változás nincsen. A nyomás a mélységgel növekszik, tehát ha azt nézném, hogy az itható nyomás ekkora, akkor a mélységben visszafelé nagyobb nyomás hat. És most radiálisan nézhetném, hogy milyen erőhatások működnek erre a gondolatban elhatárolt gömbre, akkor itt növekednének, lent lenne a legnagyobb, így körülbelül, mindig radiálisan. Kapnánk egy ilyesmi képet arra nézve, hogy hogy változnak az erők abszolút értékei. Látjuk, hogy az alsók nagyobbak, a felsők kisebbek, hosszukat tekintve, és akkor az eredőjük az nyilvánvalóan fölfelé fog mutatni. Miközben a súlyerő annak a elhatárolt folyadékrésznek a súlya lefelé mutat, a kettőnek egyensúlyba kell lenni. Erre azt mondhatnám, hogy ez itt egy F-index. F felhajtó erő, ez pedig itt egy FG. Akkor azt jelenti ez a dolog, hogy az FF vektor plusz az FG vektor egyenlő zérus vektor, ez így egyensúlyban van. Na most jön a következő nagy fúró, azt a gömbszerű folyadékteret, amelyiknek ugyanolyan sűrűsége volt eddig, mint ami a tartályban lévő folyadéké. Most gondolatba cseréljük ki, tegyünk be egy fagömböt helyébe. Annak a súlyereje kisebb lesz, mint a folyadéké volt. Mi történik? A lefelé ható erő, ami rózsaszínnel volt rajzolva, kisebb lesz. Ergo a fölfelé ható erő így túlsúlyra jut, és fölviszi a felszínre. Hát ez ugye, ha a mondjuk az elhatárolt térfogatba ró mondjuk T test sűrűségű testet helyezünk, ez most egy gömb, felfelé ható eredő erő lép fel, ha ez a ró test, ez kisebb, mint ró. Mi történik? A felszínre húzik a bemerített test. Részleges bemerülés egy melletti egyensúly. Ez az úszás. Hát kérem szépen, következő dolgot lehetne itt venni, hogy egy ilyen téglalap keresztmetszetű fából készült gerenda mondjuk, keresztmetszetét látom, részleges bemerülés mellett egyensúlyba került. Vannak bizonyos méretei neki, amit persze meg tudunk adni. Először is a tábláról a merőleges mérete az L lesz. Itt lesz majd két mérete neki. Legyen itt egy B, itt pedig egy A mérete. Itt lesz egy X méret, ami számunkra érdekes. Itt van egy ró test, és itt pedig egy ró a közeghez tartozó. A kérdés az X. Milyen lesz? A táblára merőleges méret L. hát akkor mostan mit tudunk mondani? Itt fog hatni felhajtó erő, a nyomásból származik. És elegendő számunkra csak avval foglalkozni, amelyik a környezeti P0 nyomástól hát eltéríti a itteni nyomás értéket, tehát igazából a lineárisan növekvő. Tudni, itt kint kívül van P0 nyomás, és a felső lapra az működik. És itt van egy súlyerő FG. Na mostan lesz itt egy eredő FF. Felhajtó erő. Hát próbáljuk meghatározni, hogy néz ki, és az X-et keressük. Két erőnek a felírása az megtörténhet, talán nem is vektorizálom, az FG-t, ha veszem, akkor lenne A-szor B-szer L. Mit írtam eddig föl a térfogatát? Még az, mert táblára merőleges L, A-szor B téglalap rendben van, és a sűrűsége ρ, T, és a G nehézségi gyorsulást veszem. Ezzel meg lenne a súlyerő abszolút értéke. A felhajtó erő abszolút értékét pedig úgy vehetem, hogy itt van egy P nyomás az X mélységben, az ρ-szor G-szer X a mélység. Ez a P nyomás. PX talán, ugye, ez nem egy abszolút nyomás, hanem egy P mondjuk hullám túlnyomással értelmezett. Ugye P0 plusz PX lenne, de hát a P0-al nem foglalkozunk itten a dolgokkal. Elegendő ezt venni, és akkor szépen, ha nyomás megvan, akkor kéne venni a B-szer L értéket. És akkor ezekből már föl tudnám írni a dolgot, hogy ρ-szor G-szer X szer B-szer L, ugye, egyenlő kéne legyen ABL ρ-T szer G. Így. Hát a G-t azt ki is húzhatom. A B-t és az L-et is kihúzhatom. Marad tulajdonképpen a ρ-szor X egyenlő A-szor ρ-T. Na, mindebből akkor fogom kapni a végeredményt. X egyenlő A-szor ρ-T per ρ. Hát kérem szépen, a részleges bemerülés mikor mondható, hogyha az A-nál az A az egy egynél kisebbel van megszorozva. Tehát úszás esetén ρ-t per ρ kisebb 1 kell, hogy teljesüljön. Ebben az esetben tehát, ahogy itt is néztük, fölfelé ható eredőerő jön, és fölnyomja addig fog bemerülni, amíg az egyensúly éppen biztosítva van. Jó. Hát különbözően kérdés az egyensúly stabilitása. Úgy kezdhetnénk, hogy nézzünk egy ilyen úszó testet, lehetne egy hajótest keresztmetszete mondjuk. Itt van. Ilyen nedvesíti itt szépen a területet. Így. És akkor van egy szimmetria tengelye. Tudok mondani egy térrészt, ez itt a kiszorított folyadék térfogat, hát keresztmetszeti megjelenítése, és hát most egyensúlyban van a dolog, valahol van a testnek megfelelő súlypont, itt van egy S, és itt hat a FG, és hát valahol a itt ébredő változó mélységben, ugye, lehetne így mutatni. itt lenne valahol az eredő FF felhajtó erő. Jó, hát ebbe a függőleges tengelyű esetben rendben van, de mi a helyzet, hogyha kitérítem a hajótestet egy ferde helyzetbe, vajon visszatérítő nyomaték lép föl, vagy pedig hát destabilizáló nyomaték. Mitől függ ez? Hát adtam egy ilyen helyzetet, körülbelül ugye itt van. Ezt mondhatom nagyjából. Egy ilyen hát a mélysége neki. Egy ilyen helyzetet el tudok képzelni. Adtam az eredeti függőleges helyzethez képest egy delta phi szögelfordulást. Na most már nem lesz közömbös, hogy helyezkedik el a hajótest súlypontjához képest. Mondjuk itt volt a súlypont. Ez továbbra is itt működik. Az FT, az FG. Erő. Hát kérném szépen, hol a kiszorított folyadéktér? Figyeljük csak meg egy pillanatra, hogyha az íróeszközt leteszik és ránéznek a táblára, látszik, hogy egy aszimmetrikus felület adódott, ugye? Nem szimmetrikus továbbá. Ennek a súlypontjába fog hatni a hajótest fenekén ébredő nyomásból származó erő eredője. Tehát azt mondhatom, hogy itt a felhajtó erőknek az eredője, az majd a legnagyobb, ahol a legmélyebb volt így, itt is van egy kicsi, ennek a súlypontjába fog hatni. Körülbelül itt van. Talán lenne egy S folyadék. A nagysága az rendben van, FF felhajtó erő. Figyeljük meg, hogy adódik egy metszéspont itt, amelyet M-nel jelölünk. M-nek a neve ennek a pontnak metacentrikus pont, metacentrum. Hogy adódik a kibillentett testre ható felhajtóerő és az eredeti szimmetria tengely metszéspontja, metacentrum. Hát most kérdés, hogy mi van ebbe az esetben. Fellép egy visszatérítő nyomaték, látjuk ezt az erőpárt. Ez az erőpárnak a nyomatéka most egy MV. Visszatérítő nyomatékot ad, és stabilizál. Ha M magasabban fekszik, M magasabban fekszik, vagy van, tehát ha magasabban fekszik, mint S, metacentrikus magasság, itt látjuk, akkor stabilizáló. Ha M alacsonyabban van, mint S, így. Tehát azt kell jól tudniuk, hogy a metacentrikus magasság és a súlypontnak a viszonya fontos. Ugye mikor lesz itt a súlypont magasabb, ha itt van egy nagy hajófelépítmény, és a súlypont ide fölvándorol valahova. Akkor, ha kibillentjük, ez a kezdeti stabilitás, ez nem áll fönt. Vázolt esetben fennáll. Tehát a metacentrikus magassága fontos. A delta fi-vel kibillentett úszó testre ható felhajtó erő hatásvonalának az eredeti függőleges tengellyel, ha tetszik, szimmetria tengellyel, talán így. Betmetszés pontja. Tehát a delta T-vel kibillentett úszó testre ható felhajtóerő hatásvonalának itt van az eredeti függőleges tengellyel vett metszéspontja. Jó? Ennyi, ami itt most fontos, és áttérünk a áramló folyadék vizsgálatára. Tehát folyadék áramlások. Bennünket alapvetően három fontos mennyiség érdekel. Három alapvető jellemző. Az első lehetne az, hogy nézem a folyadék nyomást az áramlási térben, valamelyik helyen és az időben valahogy alakul. Tehát itt egy függvényről van szó, amelyik függ a helytől és az időtől. A helyvektor három változót, hozzájön még a T, hát általános esetben térbeli áramlásnál négy változó az, ami itt hatást gyakorol. Nyomásmezőnek hívjuk. Kettes, a sebességvektor valamely helyen és valamilyen T időpontban a sebességmezőt határozza meg. Végül a harmadik, az A egyenlő A helytől és időtől függő mennyiség, a gyorsulásmező. A hely és az idő. Ugye T függvényei. Így. Na hát, ezek közül először a gyorsulással fogunk foglalkozni. A kettő gyorsulás és sebesség egymással kapcsolatban van. És aztán a sebesség mező jellemzéséhez visszatérünk. Tehát a gyorsulás valamely R helyen a T időpillanatban vagy időpontban két összetevőből rakható össze. Van egy A eredő, ami a R helyen és a T időpillanatban van neki egy AL lokális gyorsulás összetevője R helyen, időpontban plusz egy A index K konvektív gyorsulás összetevője. Lokális vagy helyi. Ugye adott helyen nézhetem az idő függvényében. Ez pedig konvektív gyorsulás. Konvektív gyorsulás azzal kapcsolatos, hogy az áramló folyadék részecskék azok ugyan T időpontban az R helyre kerülhetnek, de előtte valamilyen más helyen voltak, ahol már egy más sebességérték állt fönn, tehát a folyadék részecske térbeli áthelyeződése következtében felálló sebességváltozásnak a fajlagos értékét méri. Jó? Hát próbáljuk értelmezni ezt. Lokális. Rögzített helyen. Nézzük a sebességvektor változását, ez a sebességváltozással kapcsolatos. Hát mi lenne ez? Ez az A lokális valamilyen helyen nem lesz más, mint a sebességmezőnek a T szerinti parciálisa, hiszen az R-et nem változtatjuk most, adott helyen R egyenlő állandó. Ez a lokális gyorsulás. Így. Hát mindjárt elmondom azt, hogy ennek a lokális gyorsulásnak van egy fontos, hát mondjuk definitív szerepe az áramlás minőségére nézve, fontos. Ha AL, talán így, parciális VRT, RDT. Az áramlási tér minden pontjában zéros. Akkor stacionárius áramlásról beszélünk. Egyszerűen stacionárius az áramlás. Stacionárius. Hát, ha nem, akkor pedig instacionárius. Nagyobb rész stacionárius áramlásokkal fog foglalkozni, sőt, kizárólag ebbe a tárgyba. Egy megjegyzés lesz majd a dugattyú-szivattyú működésével kapcsolatban a következő alkalommal. Na! A konvektív gyorsulásról. Hát ennek a szigorú tárgyalására nem vagyunk fölkészülve, főképp a hallgatóság még, de a dolgot egydimenziós áramlásra meg tudom mutatni, akár képletével is. Egyméretű áramlásra szorítkozva mutatom be. A vizsgált pont helyzete mondjuk ívhossz változóval azonosítható. Nem kell a helyvektorral dolgozni, az a nehézség, amire utaltam, az, hogy hát a R meg a megváltozásával kapcsolatban, ha elképzelik, ugye sok lehetőség van, mert a Vx, Vy, Vz komponensek mindegyike három változótól függően változhat, az összesen 9 mennyiség jön. tehát egy tenzor mennyiség bevezetése lenne szükséges, majd később lesz ilyen, de most egyelőre ebből tudunk dolgozni. Olyan áramlásról van szó, hogy ilyen vékony csőben végbe menő áramlásnál azt mondanám, itt a nulla hely, és akkor ide a ívhozba fogom mérni, bocsánat, így. S ívhosszal mérem a helyzetet. És akkor itt lehetne egy DS, egyenlőre delta S, egy tovamozdulás. És akkor azt nézhetném, hogy a A konvektív, valami ST helyen, most az R helyét átvette ez az S helyzet jellemző koordináta, ide látom vékony cső, akkor mi lenne ez? Hát az lenne, hogy a DV egyszerűen azt mondanám, hogy a dv per ds-t vennék, és aztán megnézném a ds per dt-t, ide mellé láncszabály szerint. Azt kapnám, hogy a dv per ds szer v. Ez lenne a gyorsulásnak az értéke. Tudnék, a dv per dt-t azáltal venném, hogy előtte mennyi volt a sebesség, miután ide áttért s pont delta s-re, a dv per ds szer ds per dt, tulajdonképpen itt van a konvektív gyorsulásnak a képlete. Hát látjuk, hogy a sebességnek az ívhoz menti változását kell ismerni ahhoz, hogy meg tudjam adni. Mikor van ilyen érték, amikor zérustól, mikor nem zérus érték, zérustól különbözőt kapok? Ha a keresztmetszet változna, akkor a folytonos áramlás következtében csökkenő keresztmetszetnél nagyobb lesz a sebesség. Tehát a következőt, ha az ember felrajzolná egy példát erre, egyméretű áramlást szeretnék azért mégiscsak. Itt van valahol a áramlási tér le van határolva. Így. Egyenletes áramlás megy végbe. Kérem szépen, ebbe a pontba van egy sebesség ekkora. Ahogy szűkül a keresztmetszet, igaz? Ilyen nagyról. Meg kell növekedni a sebességnek, meg ki kell űrülni a térrésznek. Sőt, mire ide érek a végére, a sebesség ilyen nagy lesz. Még akkor is, ha az áramlás stacionárius. Tehát itt lennének a mindjárt áramvonalakról is beszélek. Látnánk itt az áramvonalakat. Szépen. Így. Hát kérném szépen, ha itt megnézném az időfüggvényébe például a dolgot, itt lenne a V, ez az egyes pontbeli, V1-es, azt mondanám, hogy itt van a sebesség. Mennyi az idő szerinti deriváltja itt a sebességnek? Zéro, stacionárius. Ebbe a pontba mi a helyzet? A sebesség ennek a megnövelt értéke lesz, de ugyancsak fönnállhat, hogy konstans, én legalább esetet veszek tévfüggvényébe. Itt a V2-es. dv per dt 1, 0. dv per dt 2, 0. Stacionárius az áramlás. És itt, a 3-as pontba, még nagyobb a sebesség időfüggvényében, de most feltételezem, hogy nem változik konstans. Ugye itt lenne a V3 pontba. dv per dt, hol? A 3-as pontba? Nulla. Tehát látjuk, hogy stacionárius áramlás fönnállhat akkor, ha mellette konvektív gyorsulás létezik. Itt van a V1-es, V2-es, V3-as. A példa mutatja, stacionárius áramlás esetén a konvektív gyorsulás zérustól különböző lehet. Minden keresztmetszet változás stacionárius áramlás esetén konvektív gyorsulással jár. Hát az világos, hogy ha én itt elmentem egy delta S-sel arrébb, ugye, delta S, akkor ehhez tartozik egy delta V per delta S zérustól különböző. Hiszen a két vektor különbségét fölvehetem, elosztom delta S-sel, nem lesz zérus. Ugyanígy a másikra. A sebesség pedig más és más. Tehát ugye itt az volt, hogy a V1 kisebb, V2 ugyanolyan bázisra vonatkozóan, persze itt van nekünk egy nagyon, mindig van egy E-egységvektor, ha vektorokkal dolgozunk, tehát most a skalárnagyságokkal fölírhatom. Tehát van konvektív gyorsulás. Na jó, hát nagyjából így rendben van. Akkor a sebességmezőnek a jellemzése most hogyan történt már ennek a tükrében? A V RT sebességmező. Hogy értelmezzük ezt a dolgot? Adott R helyi sebesség az áramlással odaérkező folyadék részecske sebessége. Figyeljük meg, hogy nem a folyadék részecskéhez kötöttem a sebességet, hanem térjellemzőként jelentkezik. Megmondom, hogy melyik pontban nézem a sebességet, oda jönnek a folyadék elemek áramlás során, amikor azon a ponton átmennek, ott van egy sebességérték, azt rögzítem, térjellemző. Ezt úgy hívjuk, hogy Euler-féle tárgyalásmód. Tehát én nem a folyadék elemeket vizsgálom most, hanem a tér pontjait, és hogy pontosan melyik folyadék elem került oda ebből a végtelen folyadékelem sokaságból, az nem érdekes. Azért érdekes, hogy a tér azon részén milyen állapotban van éppen. Ezt leírom, ez az Euler-féle tárgyalásmód. Lehetne elvileg olyat csinálni, hogy minden egyes kis folyadékelemet kis gömbnek tekintek, kis tömegpontnak, és vizsgálom? Végtelen sok mozgás egyenletet egyelőre nem írunk föl, de van ilyen, ez a Lagrange-féle tárgyalásmód a folyadék áramlási viszonyai. Tehát mi ezzel a Euler-féle tárgyalásmóddal dolgozunk, sebességmező adott R helyen, nézem, hogy mi a helyzet. Ha időben nem változik, stacionárius, ha időben változik adott R helyen, akkor instacionárius, és közben nézem, hogy a különböző R helyvektorú pontokban mi történik. Ha van ilyen keresztmetszet változás, akkor van konvektív gyorsulás. Látjuk, hogy a stacionaritás nem zárja ki a konvektív gyorsulás jelenlétét. Kérem szépen, áramvonal, áramcső. Kontinuitás. Ugye azt jelenti ez a kontinuitás, hogy folytonosság. Már részben itt hivatkoztam rá, hiszen középiskolából is tudjuk, hogy ugye például itt a folyadékot, hogyha át akarjuk juttatni ezen a keresztmetszet változáson, akkor itt gyorsabban muszáj menni, mert el kell hagyni ezt a térrészt. Csak akkor tudja kisebb keresztmetszeten megtenni, ha ez a bizonyos konvektív gyorsulás itt jelen van. Berajzoltam ilyen vonalakat, azt utaltam is rá, hogy ez áramvonal. Akkor most próbáljuk meg expliciten megmondani, hogy mi az áramvonal. Valamilyen sebességi mezőben, amit itt fölvettünk, sebességvektorok sokasága helyezkedik el. Hát most egy áramvonal a következőképp néz neki. Itt lenne egy G görbe. Ez áramvonal akkor, ha minden pontjában a sebesség érintő irányú. Tehát az áramvonalat a sebességtérbe behúzható olyan vonalak adják meg, például lehetne egy másik is. Vagy így. Akkor ezeknél is igaz lenne, hogy mindig érintő irányban húzhatom a sebességvektorokat. Ez adná a sebességi mezőt. Tehát mi az áramvonal? Olyan görbe, amelynek minden pontjában a sebességvektor illeszkedik az ottani érintő egyenesre. Mi az áramvonal? Az áramlási térben haladó olyan görbe, amelynek minden pontjában az ottani sebességvektor nya. Érintő irányú, azt hiszem így is jó. Olyan körbe, amelynek minden pontjában az ottani sebességvektor, tehát ezt egy picit, sebességvektor érintő irányú. Beszélhetünk áramcsőről. Mit jelent az? Áramlási térbe választhatok egy zárt görbét, és ezen húzhatok áramvonalakat. Lezárhatom a másik oldalon is egy görbével, és akkor itt a belső részen is húzhatnám tovább ezeket. Egy olyan csőszerű felület rajzolódott ki, amelynek a palástját áramvonalak alkotják. Mivel az áramvonal mindig a sebességvektor érintőjével meghatározott, áramcsőbe folyadék csak a két véglapon juthat be vagy ki. Tehát ide bejutni tud egy V1 sebességgel, lehet, hogy különböző az eloszlása, hogyha kicsi konstansnak vehetem, itt pedig távozik V2. Áramcsőbe folyadék csak a véglapokon keresztül léphet be, vagy onnan távozhat. Ugye lévén itt minden sebesség érintő irányú, annak nincsen olyan komponense, ami az áramvonalra merőlegesen átmehetne. Tehát környezetével közlekedni csak a véglapokon keresztül tud az áramcső. Na most viszont akkor a folytonosság azt jelenti, hogy át kell áramolni ezen a áramcsövön a folyadéknak. Hát a folytonosság először is értelmezek egy Q-pont mennyiséget. Ezt úgy fogjuk hírni, hogy térfogat áram. Mértékegysége neki méltán köbméter per szekundum, hiszen térfogatot időegység alatt fogok köbméter per szekundum. Na most, ha megnézzük, hogy ezt hogy lehet meghatározni egy adott keresztmetszeten, van az embernek A keresztmetszet, és itt lenne egy V sebessége ebbe, akkor elmondhatom, hogy a kupont A-szor V alakban adódik. Ha megnézzük a mértékegységet, valóban kijön, hogy mi ennek a mértékegysége. Így. És kapom, hogy méter négyzetszer méter per szekundum. Így szépen kijött a köbméter per szekundum. Hát ha most az embernek lenne egy hosszabb áramcsöve, mondjuk, akkor több keresztmetszet vonatkozásában kapcsolatba lehetne hozni az egyes keresztmetszeteken uralkodó sebességeket, azáltal pontosan, hogy a folyadéknak át kell haladni rajta, tehát a keresztmetszet méretek és a sebességek egy összefüggésrendszert fognak generálni nekünk. Következőképpen, vennék egy hosszabb áramcsövet. És vennék rajta különböző keresztmetszeteket. És felrajzolnám a sebességeket. A hossz nem mindegy, amit rajzolok, mert próbálom érzékeltetni a viszonyokat. Ahol a keresztmetszet kicsi, ott a sebességnek nagynak kell lenni. A1, A2, AI, végül AN. És itt volt nekem egy, csak nagyságát tekintve, mindig tangenciális. Tudjuk, V1, V2, VI, VN. Q pont egyenlő állandó. Ez egy stacionárius áramlás. Akkor mi lesz a helyzet? A1-szer V1. Folytonosság tétele az egész áramcső mentén egy összefüggést határoz meg a keresztmetszet méretek és a sebességek között, és az egésznek ki kell adni a Q-pontot. Na most, ha összenyomható a közeg, akkor nem a térfogattal, hanem a ide mondjuk azt, hogy ez ρ egyenlő állandóra volt. Ha ρ nem egyenlő állandó, akkor viszont M pontot fogom értelmezni, az meg nem lenne más, mint ρ-szor Q pont. M pont az kilogramm per szekundum tömegáram. Akkor azt mondhatom, hogy M pont egyenlő ρ egyszer A1 V1 ρ2 A2 V2 ρi AI VI. ρn AN VN. Hát ezt kaptam akkor. mondjuk. És hát ebből látszik, hogy két áramcső keresztmetszet. Hát ez segíteni fog nekünk a következő órán a Bernoulli egyenletben, és pedig azt tudom mondani, hogy ρ egyenlő állandó esetet nézem, V2, lineáris kapcsolatban van a keresztmetszeti felület arányok segítségével. Hát kérem szépen, itt állunk a Bernoulli féle egyenlet küszöbén, ami a következő előadáson kerül sorra. Annyi utalást tettem már rá, hogy szépen fogunk kapcsolódni az óra elején tárgyalt hidrosztatikai munkaképesség egyensúlyi feladathoz. Akkor említettem, hogy a mozgás miatt az energetikába be kell lépni a kinetikus energiának. Hát szépen beléptetjük a súlyegységre vonatkozó kinetikus energiát, és elvileg áramcső két pontja között energia megmaradás érvényesülése miatt fel fogja tudni írni a viszonyokat tükröző összefüggést, és abból csomó áramlási jellemző számítható, meghatározható lesz. Hát így folytatjuk majd.